Az Úr legyen veled,
és veled.
Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten.
Amen.
Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas.
Amen.
Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét.
Amen.
S áldjon, őrizzen, óvjon benneteket, a minket szerető irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
A szent mise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen.
Hallgatóink, élőben kapcsoltuk az Ágri Bazilikát. A Szent Misét Kovács József atya vezette. Orgonán közreműködött Kubik Tamás. A Szent Misén az Andante kórus énekelt. Vezényelt Schmidtmeister Szilvia. A közvetítésben munkatársaink voltak Turi Sarolta és Trombos Péter. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Maradjanak továbbra és velünk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mindannyian gyermekek és testvérek vagyunk, mindannyian azért élünk, mert valaki világra hozott, és nem tudunk növekedni mások nélkül, akiknek szeretetet adhatunk, és akiktől szeretetet kaphatunk. Jelentette ki Ferenc pápa a gyermekek első világnapjára küldött üzenetében. A világnapot május 25-én és 26-án tartják Rómában. A Szent Atya kér mindenkit, ne feledkezzen meg azokról, akik bár még nagyon fiatalok, már betegséggel és nehézségekkel küzdenek a kórházban vagy az otthonukban, akik a háború és az erőszak áldozatai, akik éheznek és szomjaznak, akik az utcán élnek, akiket elszakítanak szüleiktől és akik katonaként harcolni vagy menekülni kényszerülnek, akik nem járhatnak iskolába, akik bűnbandáknak, a kábítószernek vagy a rabság más formáinak vagy a visszaélésnek az áldozatává válnak. Röviden mindazokról a gyermekekről, akiket ma is kegyetlenül megfosztanak a gyermekkortól. Ahhoz, hogy mi magunk megújuljunk és megújítsuk a világot, nem elég, ha egymással közösségben vagyunk. Egységben kell lennünk Jézussal, fogalmazott Ferenc pápa, majd hozzátette. Valójában önmagunkban nem is tudunk boldogok lenni, mert az öröm annyira növekszik, amennyire megosztjuk. Abból születik, hogy hálát érzünk az ajándékokért, amelyeket kapunk és másokkal megosztunk. Ha csak magunknak tartjuk meg, amit kapunk, vagy ha nagy hisztit csapunk, hogy ezt vagy azt az ajándékot megkapjuk, akkor valójában megfeledkezünk arról, hogy mi magunk vagyunk a legnagyobb ajándék egymás számára. Mi vagyunk Isten ajándéka, írta Ferenc pápa üzenetében a gyermekek első világnapjára. Hódmezővásárhelyre látogatott kampány körútja keretében Orbán Viktor miniszterelnök, ahol Lázár János társaságában megbeszélést folytatott Grezsa István polgármester jelöltel és a Fidesz képviselő jelöltjeivel, közölte a távirati irodával Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Ezt követően a hódmezővásárhelyi választókkal találkozva Orbán Viktor kifejtette: Brüsszel zsákszámra dönti a pénzt a háborúba, azt a pénzt, amit az emberek és a vállalkozások zsebéből vesz ki. Ezért áll egy helyben az európai gazdaság. Béke kell, mert a béke életeket ment és beindítja újra a gazdaságot is, hangoztatta a Fidesz elnöke. A magyarokat és a bolgárokat történelmi sorsközösség, sőt barátság köti össze, hangsúlyozta Súlyog Tamás köztársasági elnök sajtónyilatkozatában, miután megbeszélést folytatott Rumen Radev bolgár elnökkel a Sándor palotában Budapesten. Súlyog Tamás elmondta: a bolgár elnökkel folytatott megbeszélés témája volt egyebek mellett a nemzeti kisebbségek kérdése, a magyar-bolgár gazdasági kapcsolatok, különös tekintettel az energiabiztonság kérdésére, kiemelte. Egyetértettek abban, hogy a migrációt meg kell állítani, annak a kiváltó okait kell kezelni, és nem a tüneteit. Egyre vonzóképesebb, egyre attraktívabb a megújult magyar felsőoktatás, hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára Szombathelyen sajtótájékoztatóján. Hankó Balázs közlése szerint az idén több mint 120 ezeren jelentkeznek a felsőoktatásba, minden második fiatal vidéki képzőközpontba kéri a felvételét. Hozzáfűzte: ma már a második legnépszerűbb képzési terület a magyar gazdaság és a magyar társadalom jövője számára is döntő fontossággal bíró pedagógus képzés, amelyet a kormány tudatos politikájával megújít, és amely ennek hatására vonzóbbá teszi a tanári, tanítói, óvónői életpályát. Az külön jó, hogy olyan erős városaink, mint Szombathely, a felsőoktatás által tud tovább erősödni, mondta. Magyarország kormánya a vidék gazdasági erejére hajtóerőként tekint a magyar gazdaság megújításában, jelentette ki az agrárminiszter a Hajdú-Bihari Bihar-Tordán. Nagy István a helyi Ezüstkalász 2000 Kft. Új szarvasmarha telepének átadóján azt mondta: 2027-ig 2900 milliárd forint áll rendelkezésre az agrárium modernizálására, ami egyedülálló Európában. Végül az időjárásról. Vasárnap sok napsütés valószínű a fátyol és képződő gomoly felhők mellett. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is. A keleti-délkeleti szelet élénk, zivatarban erős vagy viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 23 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Deli Lajos atyával, Felső Zsolcai plébánossal beszélgettek. Szeretettel köszöntöm Önt a Szent István Rádió mikrofonja előtt.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Mai műsorunk címe a pünköst üzenete. Talán kezdjük ott, hogy mit is jelent a pünköst szavunk. Honnan ered, és mi a jelentése?
Pentakosztesz, 50. nap tulajdonképpen ezt jelenti, abból a szentírási forrásból, hogy a húsvét után, a föltámadás után, az 50. napon, 9 órakor a Szentlélek kiáradt az apostolokra, és mindazokra, akik az utolsó vacsora termében voltak, és ugyanezen a napon kiáradt azokra is, akik a téren összegyűlve kifejezték hitüket a föltámadt Jézus felé.
Pünkösd ünnepe szoros kapcsolatban áll húsvét ünnepével.
Így van, elválaszthatatlan a kettő egymással. Jézus megígérte a Szent Lelket az apostoloknak, a tanítványoknak, de úgy, azzal a föltétellel, hogy ő elmegy. A föltámadása egyben az ő dicsőségének az eljövetele is. Sokan ezt a mennybe menetellel próbálták azonosítani, szó sincs róla, Jézus hazaérkezett a föltámadással. És ekkor teljesedik be, hogy ő elmegy, és elküldi az Atya ajándékát, a Szent Lelket.
Mi a története az ünnepnek? Mióta ünnepli az emberiség pünköst szent ünnepét?
Én szerintem ez kezdettől, a Szentlélek kiáradásától. Mert hogy ez egy olyan élmény volt a megalakuló egyháznak, hiszen a pünköstben ünnepeljük az egyház megalakulását is. Ekkor jött az első nagy hívőcsoport, akik csatlakoztak az apostolokhoz, ez az egyház. Szóval annyira nagy élmény volt a pünkösd ünnepe, a Szentlélek kiáradása, a Szentléleknek a csodái, amely az első pünkösdön és az apostoli korban sokszorosan megmutatkozott, hogy ez az ünnep kezdettől fogva megvolt az egyházban.
Egyfajta új szövetségi ünnep ez?
Csak is. Úgy gondolom, hogy Jézussal egy új szövetség kezdődik el, már azzal, hogy megtestesül, még inkább a szenvedése, kereszthalála és föltámadása. Ezzel az Isten egy új szövetséget köt az emberrel, és ennek a végső időnek a jele és személye a Szentlélek.
Ha már jelt említ, Atya, akkor beszéljünk a szimbólumokról is. Pünköst szimbólumairól, a szélzúgásról, a tűzről, és természetesen a kegyelem kiáradásáról.
Igen, hát a Szentléleknek a szimbólumai, eljövetelének a jelei nem mások, mint ahogyan ő eljött az első pünköstkor. Szélzúgás, aztán szétoszló lángnyelvek, aztán nyelveken való beszélgetés, és hát ami a legfontosabb, mert ezek külső jelek, ami a legfontosabb, amit említett, a kegyelem, az, hogy az embereket átalakította, fogékonnyá tette Krisztusnak a befogadására, az apostolokat pedig emlékeztette mindarra, amit Jézussal átéltek, amit ő tanított, ráadásul értelmet nyert a tanítás, amit addig sokszor nem értettek, a Szentléleknek a kiáradásával értelmet nyert. A jelképek, a tűz, már keresztelő Szent János is azt mondja a körülötte levő embereknek, hogy én csak vízzel keresztelek, de utánam jön az, aki tűzzel és szent lélekkel keresztel meg benneteket. A tűz a megtisztításnak a jelképe. Ahogyan a fémeket úgy próbálják tisztává tenni, hogy kiégetik, úgy a tűz is mint egy kiégeti az emberből a gyarlóságot és a bűnt, és méltóvá teszi arra, hogy Krisztushoz méltó lehessen.
A Szentlélek fontos szimbóluma még a galamb is. Keresztelő Szent János, amikor megkereszteli Jézust, akkor galamb formájában száll le rá.
Talán pontosabban fogalmazva, és ezt a Szentírás tudósoknak kéne igazán értelmezni, szerintem nem galamb formájában, hanem mint egy galamb. Ez azt jelenti, hogy olyan kellemes suhogással fölülről érkezik, mint ahogy egy galamb leszáll a fészkére. Talán inkább itt ez az igazi jelkép, hogy a lélek is csöndesen jön el, de eljön és átalakít.
Az első pünköst főszereplői a szűzanya és a tanítványok voltak.
Igen, így is fogalmazhatnánk. Én, bocsánat a Mária tisztelőktől, megfordítanám a sorrendet. Először az apostolokat említeném, és utána Máriát, aki szintén ott van az apostolokkal együtt, és várja Jézus ajándékát, mert Jézus azt kérte mennybe menetelekor, hogy várják meg ezt az ajándékot. És Máriával együtt még ott vannak az asszonyok is, akik kísérték, nem említve az ő nevüket, hogy pontosan kik voltak. Ráadásul Mária és a Szentlélek kapcsolata az már régi, hiszen a megtestesülés titka a lélek által történik. Gábor angyal azt mondja, leszáll rád a Szentlélek. És a magasságbeli ereje árnyékoz be téged, és a születendő szent Isten gyermeke lesz. Vagyis a Szentlélek és Mária kezdettől fogva a fogantatástól szoros kapcsolatban van. Meggyőződésem, hogy amikor Mária elindul Erzsébethez, és megtesz egy hosszú utat, akkor egy csodálatos beszélgetés, ima van az Isten és Mária között a lélekben, aki már benne van. És amikor megérkezik Erzsébethez Mária, akkor ez a lélek Erzsébetet is eltölti. Már nem csak Máriában van ott, hanem Erzsébetben is, és ezért Erzsébet és a magzatát, hogy pontos legyek, és ezért a két asszony megérti egymást, mert egy nyelven a Szent Lelken keresztül beszélnek. És ha már ezt az egy nyelvet megemlítettem, fontos megemlíteni azt, hogy a pünkösd az egynyelvűségnek az ünnepe is, mert a lélek közös nyelvre hozza azokat, akik Krisztusban hisznek.
Ez az igazi csoda. Ez valóban egy csoda, hogy mindenki a saját nyelvén hallja és érti a dolgokat, és nem kell magyarázni. Minden olyan magától érthető, olyan egyértelmű.
Igen, úgy gondolom, hogy az egynyelvűség az azt jelenti, hogy azonos hullámhosszon lenni. Szerintem a lényeg inkább az, hogy az emberek Krisztusban megértik egymást a lélek közös nyelvével, mert ez a szeretet.
Fontos még a három szám szimbóluma is, ugye a három isteni személy, és pünköstkor válik igazán nyilvánvalóvá a harmadik isteni személy, a Szentlélek személye. Az egy Istenben a három személy, Atya, Fiú, Szentlélek.
Habár, mint említettük, ez a háromság már többször megnyilvánult a megtestesüléskor, Jézus megkeresztelkedésekor, de valóban igaz az, hogy ez teljesen és visszavonhatatlanul pünkösd ünnepén valósul meg. Hiszen itt teljesül az, amit Jézus mondott, hogy ő, mint a fiú befejezve küldetését, amit az atyától kapott, most elküldi a szent lelket. Tehát ez az apostoli egyház számára itt válik visszavonhatatlanná, és itt válik fontossá. Azt is megjegyezve természetesen, nehogy valaki félreértse, hogy a lélek Jézus életében is ott van, hiszen a lélek sok mindenre indítja Jézust. Például a léleknek az indítására megy Jézus a pusztába, hogy 40 napon át bőtöljön. A lélek indítja Jézust arra, hogy tanítson. A lélek indítja arra Jézust, hogy csodát tegyen. Számtalanszor jelen van ez a mozzanat a Szentírásban, talán kiemelve Szent Lukács evangélistát, aki kifejezetten a Szentlélek szerepét próbálja hangsúlyozni. Természetesen megint csak nehogy félreértés legyen, nem a másik két isteni személynek a kárára, hanem velük együtt.
Az idei pünköstkor mi lehet számunkra, keresztények számára a pünköst üzenete?
Én úgy gondolom, hogy nem változik a pünköst üzenete, ma is a Szentlélek kiáradása. Fontos lenne felfedezni, hogy mennyire szüksége van az egyháznak és a hívő embernek a Szentlélekre. Úgy gondolom, hogy Jézus bemutatta azt a valakit, akit elküld. Elmondta azt, hogy ő megtanít benneteket imádkozni. Hányszor kezdjük az imádságot úgy, hogy jöjj Szentlélek, segíts imádkozni. Aztán, amikor ima közben a lélek akar valamit mondani, engedjük-e? Hát hiszen úgy gondolja sok hívő ember is, hogy mondani, órákat mondani, és csönd, Istenre való figyelés nem nagyon van benne. Hagyjuk a lelket, hogy beszéljen, hogy szóljon, hogy általa az Atya válaszoljon. Én úgy gondolom, hogy tehát ez az első, amit meg kéne tanulni a hívő embernek. Bár talán első helyre kellett volna tennem, hogy a hívő ember próbáljon egy kicsit odafigyelni arra, hogy mennyire szüksége van a hívő embernek a lélekre, vagyis kérni a bérmálkozás szentségét, a Szentlélek kiáradását. Tapasztalatunk lelkipásztoroknak az, hogy megkeresztelünk X számú gyereket, abból első áldozó lesz X mínusz nem tudom mennyi, és a kisebbség oda jut a bérmálásra. Most nem beszélve arról, hogy még azok számára is sokszor ez egy ünnep, és semmi több, nem valakinek a befogadása. De most erről tekintsünk el, mert szerintem az a lélek azért akkor is fog hatni. Biztos vagyok benne, elő vagy utóbb működni fog az emberben. De én fontosnak tartanám nagyszülőket, szülőket fölhívni a figyelmüket, hogy vezessék el gyermekeiket, unokáikat a Szentlélekkel való találkozásra. Fontos az. Aztán a léleknek a mai üzenete szinte már szélviharként mondja a mai korban a lélek, bocsánat a kifejezésért, hogy mennyire szükség van arra, hogy az Isten segíteni akar nektek. Például a szentségekkel, például a vele való találkozásokkal, a szentmisékkel, a közösségi együttlevéssel, és az ember valahogy, mintha süket lenne a lélekre. Megint csak azt kell mondanom, jó volna rádöbbennénk arra, hogy hát emberek, miért nem megy sok minden? Mert nem hagyjuk, hogy az Isten segítsen. Mert mi akarjuk megtenni. Hogy a lélek ott van, ma is működik, ma is csodákat csinál az egyházban, de nem engedjük, hogy működjön, mert úgy gondoljuk, hogy mi ezt jobban tudjuk. Ez a következő, ami pünkösnek az üzenete. Aztán én úgy gondolom, hogy az is a pünkösd üzenete, hogy egyedül nem megy. Nem csak az Isten nélkül, hanem egymás nélkül sem megy. A kereszténység nem az egyének vallása, hanem a keresztények egysége együtt hozza azt, hogy eredményesen tudnak tanúságot tenni. A lélek pedig összegyűjti az embereket, úgy, mint az első pünköstkor hallották a zajt, összejöttek. Nem egy, sokan. És amikor megnyilvánul a lélek, az apostolok cselekedetei oly csodálatos könyv, a lélek könyve, a lélek evangéliuma, ahogy szoktuk mondani, szinte mindig közösségről van szó, sőt, mindig közösségről. Az első apostoli zsinat, amikor összegyűjtik és tudnak dönteni a lélekben, akkor úgy határoz a zsinat, hogy úgy határoztunk mi és a Szentlélek. Nem én és a Szentlélek, hanem mi és a Szentlélek. Vagyis a Szentlélek a közösség lelke. Ez is egy fontos üzenete a léleknek, és pontosan ezért kell a keresztényeknek összegyűlni, együtt imádkozni. Nem elég oda-haza, együtt kell imádkozni.
Pünkösd üzenete fontos üzenet lehet még a fiatalok számára is, a bérmálkozásra készülők számára is. Szoktuk emlegetni, hogy aki első áldozó, az nehogy utolsó áldozó legyen. Aki bérmálkozó, az maradjon is. Az egyház, a keresztény egyház aktív tagja, most már teljes jogú és teljes körű tagja. Ez is egy fontos momentuma a bérmálás szentségének.
A bérmálás szentségében a szent lelket kapja meg a fiatal, nem egyszeri alkalommal, hanem egy egész életre. És az segít őket, hogy a fontos döntésekben ne legyenek egyedül. Itt is visszacseng az, amit az előbb mondtam, hogy a lélek segít, ha hagyjuk. Párválasztás, hivatásválasztás, hogy az nem munkahely legyen. A többi más, a család, az emberi közösségek, mind ott van a léleknek a segítsége, és ez végig kísérni az embert az életútján. Rajta múlik, hogy hagyja-e. A bérmálás szentségénél nagyon, de nagyon fontos, hogy minél többen részesüljenek benne, soha nem késett el az, aki később bérmálkozik, akár késői öregkorban is, de eljut oda, hogy szüksége van a szent lélekre, nagyon jó úton jár. Biztatom, ne szégyelje, örüljön neki, hogy jön a lélek, és a lélekkel való találkozása, az segíteni fogja őt bármilyen életszakaszban.
Ha már életkort említünk, akkor a keresztény egyházban tudatosan kerül épp a pünkösd ünnepére a bérmálás szentsége, valamint korban a felső tagozatosok tudatosan hozzák meg azt a döntést, hogy ők valóban a katolikus egyház aktív tagjai szeretnének lenni?
Én úgy gondolom, hogy a pünkösd az természetes időpontja a bérmálás szentségének, a Szent Lélek továbbadásának. A legészszerűbb időpontja az nyilván a pünkösd ünnepe volna. Nyilván ahhoz, hogy valaki a bérmálás szentségét fölvegye, a nyugati egyház fölfogása szerint éretnek kell lennie. Éppen ezért már nagyobbnak kell lenni, aki tudatosan tud találkozni a lélekkel, és utána tudatosan tud élni a Szent Lélekkel együtt az ő vezetése alatt. És hát mi lelki pásztorok, hitoktatók próbáljuk fölkészíteni a ránk bízottakat, hogy ez egy életre szóló, életszakaszt megnyitó találkozás legyen a birmálkozás.
Úgy kezdtük a beszélgetésünket, hogy párhuzamot vontunk húsvét ünnepe és pünkösd ünnepe között. Fejezzük is be így a beszélgetésünket, hiszen húsvétkor is kétnapos az ünnep. Húsvét vasárnap, húsvét hétfő. Pünkösdkor is két napot ünneplünk, pünkösd vasárnapot, pünkösd hétfőt. Sőt, május hónapját még úgy is emlegetjük, hogy pünkösd hónapja.
Igen, bár hozzátenném, hogy a pünkösd és a húsvét az talán jobban kapcsolódik abból a szempontból egymáshoz, hogy a húsvéti ünnepkör lezárása a pünkösd ünnepe. Az, hogy több napos egy ünnep, az a hagyománytól függ tulajdonképpen. Nyilván a Szentlélek kiáradása nem húzódott el pünkösd vasárnapról pünkösd hétfőre. Ezzel nem lebecsülni akarom a második napokat, sőt, szülőfalum egyházközségében még a harmadik nap is ünnep, fogadalmi ünnepként, amit én nagyon szeretek, és nagyon gyakran haza is szoktam menni.
Monokról van szó.
Igen, én nem akartam mondani. Köszönöm. Van ez másutt is, tehát több településen tudom, hogy valamilyen oknál fogva fogadalmi ünnepként ünneplik. Én úgy gondolom, hogy fontos abból a szempontból, hogy több napos az ünnep, hogy jobban ráirányíthatja a figyelmet a misztériumra, a titokra. De a kettőnek a kapcsolata, még egyszer szeretném hangsúlyozni, az, hogy Jézus föltámadásában eljött a teljesség, megjelent a jövő az emberiség számára, a föltámadás. Jézus az első a halottak közül, és követjük majd mindannyian, akik benne hiszünk. A Szentlélek pedig, aki eljön pünkösd ünnepén, ezt a misztériumot világítja meg, és vezet el bennünket, hogy ez ne csak lehetőség legyen, hogy elérjük a föltámadást, hanem mi magunk részesei legyünk. Addig a földön kell megvallani Krisztust, tanúságot tenni, ami a lélekben történhet, és addig Jézusban, Jézusból kell élni, ami megint csak a Szentlélekből lehetséges. Jézusnak az a példázata, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, ez pontosan erről szól, hiszen a szőlővessző egy nedv által él. Ez a Szentlélek. Ő az éltető nedve a keresztény embernek. Úgy gondolom, hogy így válik a húsvéti misztérium, mint egy teljessé a pünkösd ünnepével.
Deli Lajos felsőzsolcai plébánosnak köszönöm szépen, hogy együtt elmélkedtünk pünkösd üzenetéről, további szolgálatára, életére, a Jóisten áldását kívánom, és áldott pünkösdöt is kívánok önnek.
Áldott Szentlélek kiáradást kívánok a Szent István Rádió hallgatóinak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa üzenete a gyermekek első világnapjára, amelyet május 25-én és 26-án tartanak a Vatikánban. Pápai üzenet. A sport, a találkozás és a testvériség helye. Sport és spiritualitás. Interjú a témáról tartott vatikáni nemzetközi konferencia egyik magyar résztvevőjével, Bodon Péterrel, a Ferences Mária Liga alapító elnökével.
Ferenc pápa üzenete a gyermekek első világnapjára. Március 2-i keltezéssel tették közé Ferenc pápa üzenetét, amellyel május 25-én szombaton Rómában a Szent Péter téren megnyitja a gyermekek első világnapját. A Szentatya üzenete a gyermekek egymás közti és az Úr Jézussal ápolt barátságáról szól. Közeledik a nektek szentelt első világnap. Május 25-én, 26-án lesz Rómában. Ezért gondoltam, hogy üzenetet küldök nektek. Örülök, ha megkapjátok, és hálás vagyok mindazoknak, akik segítenek eljutatni hozzátok. Mindenek előtt személyesen mindegyikteknek címzem. Neked, kedves leány, és neked, kedves fiú, mert drága és becses vagy Isten szemében, ahogy a Biblia tanítja, és ahogy Jézus is számos alkalommal tanújelította. Ugyanakkor mindenkinek címzem ezt az üzenetet, mert fontosak vagytok, és mert együttesen, közel és távol élők, kifejezitek közös vágyunkat a növekedésre és a megújulásra. Emlékeztettek bennünket arra, hogy mindannyian gyermekek és testvérek vagyunk, hogy mindannyian azért élünk, mert valaki világra hozott, és hogy nem tudunk növekedni mások nélkül, akiknek szeretetet adhatunk, és akiktől szeretetet kaphatunk. Ti mindannyian, kedves fiúk és lányok, öröme vagytok szüleiteknek és családotoknak, de öröme az emberiségnek és az egyháznak is, ahol mindenki egy-egy szem egy nagyon hosszú láncban, amely a múltból indulva és a jövőben nyúlva az egész világot átfogja. Ezért azt ajánlom, hogy mindig figyelmesen hallgassátok meg a felnőttek történeteit, édesanyátok, édesapátok, nagyszüleitek és dédszüleitek történeteit. Kérem, ne feledkezzetek meg azokról, akik közületek, bár még nagyon fiatalok, már betegséggel és nehézségekkel küzdenek kórházban vagy az otthonukban. Akik a háború és az erőszak áldozatai, akik éheznek és szomjaznak, akik az utcán élnek, akiket elszakítanak szüleiktől, és akik katonaként harcolni vagy menekülni kényszerülnek, akik nem járhatnak iskolába, akik bűnbandáknak, a kábítószernek, vagy a rabság más formáinak, vagy visszaélésnek az áldozatává válnak. Röviden mindazokról a gyermekekről, akiket ma is kegyetlenül megfosztanak a gyermekkortól. Hallgassátok meg, sőt, hallgassuk meg őket, mert szenvedéseiken keresztül a valóságról beszélnek nekünk, könnyekben megtisztult szemmel, és azzal a jó utáni fáradhatatlan vágyakozással, amely azoknak a szívében éled, akik a maga valóságában látták a gonosz rúdságát. Kis barátaim, szól a pápa üzenete, ahhoz, hogy mi magunk megújuljunk és megújítsuk a világot, nem elég, ha egymással közösségben vagyunk, egységben kell lennünk Jézussal. Tőle sok barátságot kapunk, ő mindig közel van hozzánk. Lelke előttünk jár, és kísér bennünket utunkon. Jézus azt mondja nekünk, íme, újjá teremtek mindent. Ezt a gondolatot választottam első világnapotok témájául. Ezek a szavak arra hívnak bennünket, hogy a lélek által bennünk és körülöttünk teremtett újdonságot olyan buzgón fogadjuk, mint a gyermekek. Jézussal együtt új emberiségről álmodhatunk, és testvéribb, közös otthonunkra, jobban figyelő társadalomért dolgozhatunk. Ez egy olyan egyszerű dologgal kezdődik, mint mások üdvözlése, az engedélykérés, a bocsánatkérés, vagy a köszönetmondás. A világot elsősorban apró dolgok tudják átalakítani, és nem szabad szégyelnünk, hogy csak kis lépéseket teszünk. Sőt, kicsiségünk emlékeztet arra, hogy magunkban gyengék vagyunk, és az egy test tagjaiként szükségünk van egymásra. És még ennél is többről van szó. Valójában önmagunkban nem is tudunk boldogok lenni, kedves lányok és fiúk, mert az öröm annyira növekszik, amennyire megosztjuk. Abból születik, hogy hálát érzünk az ajándékokért, amelyeket kapunk és másokkal megosztunk. Ha csak magunknak tartjuk meg, amit kaptunk, vagy ha nagy hisztit csapunk, hogy ezt vagy azt az ajándékot megkapjuk, akkor valójában megfeledkezünk arról, hogy mi magunk vagyunk a legnagyobb ajándék. Egymás számára mi vagyunk Isten ajándéka. A többi ajándék szükséges, igen, de csak azért, hogy segítsen közösségben lenni. Ha nem erre a célra használjuk őket, örökké boldogtalanok és elégedetlenek leszünk. De amikor együtt vagyunk, minden más. Gondoljatok a barátaitokra. Milyen jó velük lenni otthon, az iskolában, a plébánián, a hittanon, bárhol. Velük játszani, énekelni, új dolgokat felfedezni, szórakozni. Mindannyian együtt, úgy, hogy senki sem marad ki. A barátság gyönyörű dolog, és csak így növekszik. A megosztásban és a megbocsátásban, türelemmel, bátorsággal, kreativitással és fantáziával, félelem és előítéletek nélkül, szól a pápa üzenete a gyerekekhez. És most szeretnék elárulni nektek egy fontos titkot, ahhoz, hogy igazán boldogok legyetek, imádkozni kell, sokat imádkozni, minden nap, mert az ima közvetlen összeköt bennünket Istennel, fénnyel és melegséggel tölti meg a szívünket, és segít mindent bizakodóan és derűsen tenni. Jézus is mindig az Atyához imádkozott. És tudjátok, hogyan szólította? Az anyanyelvén egyszerűen Abbának szólította, ami annyit jelent, hogy Atyám, Apám, Papám. Tegyünk mi is így, akkor mindig érezni fogjuk az ő közelségét. Maga Jézus ígérte ezt nekünk, amikor azt mondta, ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Kedves lányok és fiúk, tudjátok, hogy májusban nagy számban leszünk Rómában, együtt a világ minden tájáról érkező gyerekekkel. Ahhoz, hogy jól felkészüljünk, azt javaslom, imádkozzatok azokkal a szavakkal, amelyeket Jézus tanított nekünk, a mi atyánk szavaival. Imádkozzátok el minden reggel és minden este, majd a családban is, szüleitekkel, testvéreitekkel és nagyszüleitekkel. De ne csak betanult szövegként, nem, hanem úgy, hogy elgondolkodtok azokon a szavakon, amelyeket Jézus tanított nekünk. Jézus hív bennünket, és azt akarja, hogy vele együtt főszereplői legyünk ennek a világnak, és vele együtt dolgozzunk egy új, emberibb, igazságosabb és békésebb világért. Végül ezt üzeni a Szent Atya. Ő, aki odaadta magát a kereszten, hogy mindannyiunk a szeretetben összegyűjtsön, ő, aki legyőzte a halált, és kiengesztelt bennünket az Atyával, folytatni akarja művét az egyházban, általunk. Gondolkodjatok el ezen, különösen azok, akik most készültök első áldozásra. Szeretteim, Isten, aki öröktől fogva szeret bennünket, úgy tekint ránk, mint a legszeretőbb édesapa és a leggyengédebb édesanya. Soha nem feledkezik meg rólunk, minden nap mellettünk áll, és megújít bennünket lelkével. Imádkozzunk együtt Szűz Máriával és Szent Józseffel ezekkel a szavakkal. Jöjj, Szentlélek! Mutasd meg nekünk szépségedet, amely a földön élő gyermekek arcán tükröződik. Jöjj Jézus, aki megújít az mindent, aki az Atyához vezető út vagy, jöjj és maradj velünk. Amen. Szól Ferenc pápa üzenete, amelyet a gyermekek első világnapjára írt.
Pápai üzenet, a sport, a találkozás és a testvériség helye.
Ferenc pápa üdvözlő és bátorító üzenetet küldött a május 16-a és 18-a között Rómában a sport és spiritualitás témájáról tartott nemzetközi konferencia résztvevőinek. Az eseményt a 2024-es Párizsi olimpiai játékok keretében a Vatikáni Kulturális Dikasztérium és a francia Szentszéki Nagykövetség szervezte. Abból a tényből kiindulva, hogy egy olyan világban élünk, ahol a sport egyre központibb szerepet játszik a társadalomban, a pápa megjegyezte, hogy a sportolók fegyelmezettségét és mértékletességét, valamint az egészséges versenyzést gyakran az erényes keresztény élet metaforájaként értékelték az idők során. Még ma is hatásos lehet ez a metafora mindazok számára, akik valamilyen módon arra törekednek, hogy Isten kedvébe járjanak és barátai legyenek. Idézve Pál apostolt, aki a lelki életet nem egyszer a sporttevékenységhez hasonlította, a sport nem pusztán időtöltésként, hanem a személyes fejlődés és a közösségi összetartás eszközeként is űzhető. A sport a szabadidő eltöltésének egy olyan módja, amely felkelti az érdeklődést és a találkozási lehetőségek megteremtését, összehozza az embereket, közösségeket teremt, energiával tölti fel az életet, és előmozdítja az álmokat, különösen a fiatalabb generációkban, mutatott rá a pápa. Majd megjegyezte, hogy a legutóbbi pápai megnyilatkozások gazdagították az egyház sportról folytatott elmélkedését, emberi távlatokba helyezve azt, figyelmeztetve az elembertelenedés és a korrupció veszélyeire, továbbá előmozdítva a sportot az emberek találkozásának és a népek közötti testvériségnek a kiváltságos helyszíneként. A pápa rámutatott, hogy a konferencia kiemeli a felnőttek, a menedzserek, az edzők, a technikusok és a sportolók felelősségét az etikai normák betartásában és a gyermekek és fiatalok átfogó fejlődését elősegítő környezet megteremtésében. Az emberi értékek által formált lelkiismeretük meghatározó annak érdekében, hogy egészséges és képzést jelentő sportkörnyezetet alakíthassunk ki, megelőzve a lekicsinylő magatartást és a visszaélések minden formáját, különösen a kiskorúakkal és a legkiszolgáltatottabbakkal szemben, figyelmeztetett a pápa üzenetében. Végül arra kérte a római konferencia résztvevőit, hogy lépjenek túl az atlétika határain, és gondolkodjanak el a sporton túli sportról azáltal, hogy értékelik a sportszerűség etikai, társadalmi, kulturális, politikai és spirituális dimenzióit, és felismerik a benne rejlő potenciált a pozitív társadalmi változás hajtó erejeként. Most hallgassák meg a sport és spiritualitás témájáról tartott Vatikáni Nemzetközi Konferencia egyik magyar résztvevőjével, Bodom Péterrel, a Ferences Mária Liga alapító elnökével készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió vonalában Bodom Pétert, a Ferences Mária Liga alapító elnökét, aki május 16-a és 18-a között részt vett a Vatikánban szervezett Sport és Spiritualitás című nemzetközi konferencián. Kedves Péter, milyen tapasztalatokat szerzett ezen a vatikáni konferencián?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is köszöntöm a hallgatókat! Először is nagyon pozitív élmény volt, hogy ennyi sportrajongóval tudtam találkozni, akik így az egyház berkein dolgoznak, számtalan programmal vesznek részt az egyház életében, úgyhogy nagyon jól éreztem magam ezen az eseményen, és nagyon jó volt megismerni ezeket az embereket, akik különböző sporttevékenységeket végeznek, amiben belefoglalják a hitet is, és dolgoznak a saját maguk területén.
Ez a háromnapos konferencia a sport és a spiritualitás témájáról szólt. Hogyan kapcsolható össze ez a két téma?
A sport és a spiritualitás nagyon szorosan együtt fonódik, ugye, hogy magában az is, hogy egy sportoló legyen akarata, legyen kitartása, ebben azért nagyon sokat segít a hit, úgy, hogy különböző versenyekre felkészüljön, vagy magában egy egyszerű sportoló életében is, aki csak ugye a kitartást, az elmélyülést magában a sportban is meg tudja tapasztalni.
A sport ugye lehet az evangelizálás eszköze is, mint ahogy Ferenc pápa írta a tanácskozásra küldött üzenetében. Péter, a Ferences Mária Liga kezdeményezésen keresztül hogyan igyekeznek a sportot felhasználni az evangelizálás céljára?
Ugye, hogy Assisi Szent Ferenc is mondta, hogy ne prédikálással próbáljátok a népet evangelizálni, hanem éljetek úgy, hogy ők kérdezzenek, hogy ti kik vagytok. Úgyhogy a sporton belül is hasonló a helyzet, hogy próbáljunk olyan tevékenységet, olyan jelleggel végezni, ami arra ösztönzi az embert, hogy jó legyen ez a közösséghez kapcsolódni, és hogyha már minél többen bekapcsolódnak ebbe a közösségből, jól érzik magukat az emberek, akkor ott azért a hitbeli dolgokat is meg tudják ugyanígy ismerni, és így könnyebben be lehet vonzani a akár nem hívő személyeket is.
A konferenciáról milyen gondolatokat emelne ki? 3 napig tartott, tehát nyilván sokféle szempontból körbejárták a sport és a spiritualitás témáját.
A legfontosabb gondolat az én szerintem az, hogy legyünk befogadóak, fogadjunk el mindenkit, úgy, hogy a sérült játékosoktól kezdve egészen az egészséges játékosokig, úgy, hogy a híres játékosok is fogadják el az amatőröket, az amatőrök is fogadják el a híres játékosokat. Tehát önmagában ez, hogy maga az elfogadásnak az üzenete, hogy minden egyes ember számít az egészségügyi állapotától függetlenül, vagy a játéktudásától függetlenül, vagy maga a sportolási lehetőségén függetlenül, fogadjunk el mindenkit is, ugye, hogy ne engedjük el ebből a közösségből, sportközösségből, tekintsünk rájuk bárkire is, hogy ő is értékes.
Kedves Péter, a Ferences Mária Liga vezetőjeként az elmúlt időszakban milyen tevékenységet folytattak, amelyek pontosan a sport és a spiritualitás összefonódását és egymás kiegészítését tükrözi?
Több rendezvényen is vettünk részt, vagy illetve szerveztünk. Az utóbbi időben pont Erdélyben, Déván voltunk egy 6 csapatos ispályás labdarúgó tornán, ahol ugye nagyon barátságos hangulat, jól érezhette magát az ember, mert ugye ott is az elfogadás, a sportszerűség volt jelen. Illetve voltunk Rómában, ahol a társadalomban való beilleszkedés volt a fő célja az eseménynek, ott játszottunk a fegyőrök ellen, rabok ellen, meg olyan személyek ellen, akik a Olaszországba érkező, különböző nemzetiségű embereket tanítják az olasz nyelvre, tehát idézőjelben ilyen társadalmi szinten nagyon jól működő labdarúgó esemény volt, és most utoljára például Barcelonában volt megrendezve a Vabol családi világbajnokság, ahol ugye hogy az FC Barcelona ellen is sikerült játszani, és a Bodan FC nyerte meg ezt a Vabol világbajnokságot, úgyhogy ez a sétalabdarúgás, úgyhogy itt a család az, hogy kicsiktől a egészen az idősekig tudnak együtt játszani az emberek, ezen volt a hangsúly, illetve az elfogadáson, ugyanúgy a sérült játékosok is tudtak játszani az egészséges játékosok ellen, illetve az is nagyon fontos, hogy egészen a fiatal gyerekek, egészen az időskorig együtt tudtak játszani, tehát ez is egy óriási nagy élmény volt mindenki számára. Illetve az is egy másik nagy élmény volt, hogy ilyen esemény mögé egy FC Barcelona is be tud kapcsolódni, és nekik is vannak ilyen társadalmi felelősségvállalási csapatuk.
Ez nagyszerű, és melyek a közeljövőre, vagy a jövőre vonatkozó terveik ennek a vatikáni konferenciának a tükrében is, hogy amit ott megtanult, vagy javaslatként hazavitt magával, hogy azt a gyakorlatba is ültessék?
Szeptembertől elindul Rómában egy olyan program, amit hátrányos helyzetű embereknek szervezünk, rászorulóknak, vagy beteg gyerekeknek. Ugye ezt a programot az Olasz Labdarúgó Szövetség, a Olasz Olimpiai Bizottság és a Olasz ASI szervezetek is segítik, aminek nagyon örülünk, és nekik szervezünk különböző programokat, akár jótékonysági programot, akár más-más sportágakban, más-más sporttevékenységi programot, hogy megismerjenek minél több sportágat ezek a személyek is.
Gratulálunk ezekhez a tervekhez, és sok sikert kívánunk a megvalósításukhoz.
Köszönjük szépen!
Bodon Péterrel, a Ferences Mária Liga alapító elnökével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Ki kilátott engem. Volt nálamnál már haragosabb élet? Saragudtam-e, vagy csak hitem tévedt? Szívem vajon nem szent harangverője? Vagyok csak ugyan dühök keverője? Kit mutatok, Schmidt kutató szemeknek? Nem csalom-e azokat, kik szeretnek? Szeretem-e azokat, kiknek mondom? Méltán gerjeszt haragod büszke gondom? Ennen dühöm nem csak piros káprázat, s azok forrók, kik közelemben fáznak. Bolond tüzem alágyújt a szíveknek. Szeretnek-e, kik szerelmet lihegnek? Csókos szám miért tör szitokba rögtön? Nem tenyeremet rejti csak az öklöm? Pótolnak-e életet életmorzsák? Érdemlem-e szánásnak csúnya sorsát? Szabad-e engem hidegen megértni? Szabad közönnyel előlem kitérni? Gerjedt lelkemnek kilátta valóját? Kilát szívem, sebes és örök jóság? Istenülő vágyaimba kilátott? Ó, vakszívű, hidegszemű barátok!
Adi Endre Kilátott engem című versét Bubik István mondta el. Adi 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagykárolyban és Zilachon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be. Jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel. 1904 elején utazott először Párizsba. Itt ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Adi kötet, az Új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verses kötete, a Halottak élén címmel. Adi 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Áldott vagy szent háromságos Istenem, akire halandó szem nem tekinthet, aki leírhatatlan dicsőségben rejtőzöl, s aki mégis megvilágosított szívünk szemét bölcsességed ajándékával, és lelkünk belső szobájában feltárod magadat számunkra. Áldalak téged, aki mindeneket fenntartasz. Hálát adok neked, hogy nem hízott bikák égő áldozatában lelett tetszésed, hanem a szív töredelmében és az igazság cselekedeteiben. Amen.